Pál efézusiakhoz írott levelének második részéből olvasom az első 10 versszakot. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te jelenlétedbe, a te közelségedbe hívsz bennünket, hogy te magad vagy az, aki keresel, aki szólítasz és aki vársz. És köszönjük neked, ha a mai reggelen azt mondhatjuk, mert a szívünk így felel, hogy igen, Uram, itt vagyunk, jövünk te hozzád, szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk téged hallani, szeretnénk te általad megújulni, felfrissülni, szeretetedben megfürdőzni. Dicsőítünk téged, atyánk, azért a hatalmas nagy titokért, amelyről Pál szavaiban hallottunk, hogy halottak voltunk, de Jézus Krisztusban megelevenítettél. Köszönjük neked az életet, és köszönjük neked a Jézusban egyedül kegyelemből, egyedül a te jóságodból, egyedül ajándékba kapott új életet, amit nem az érdemeinkért kaptunk, hanem csak azért, mert te elég jó voltál, elég irgalmas, elég szerető, hogy nekünk ajándékozt. És így jövünk most te eléd, akik a tiéd vagyunk, Urunk, azzal, hogy bocsánatot kell kérnünk, hogy nem jártunk azokban az előre elkészített jó cselekedetekben, amelyeket te elénk adtál a héten, mert láttuk, tudtuk, hogy mikor kellett volna igazat és jót szólnunk, és nem tettük, igazat és jót tennünk, de elmulasztottuk, és talán láttuk és tudtuk, hogy mikor kellett volna csendben lennünk, vagy semmit nem tennünk, de a mi szívünkből kiállott a harag, a bántódás, a keserűség, és ellened és mások ellen tettünk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és mi elfogadjuk most az Úr Jézus Krisztusért ezt a te bocsánatodat. Kérünk, szólj hát hozzánk, találkozz velünk. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Akár úgy vagyunk itt, mint akik keresnek, közelednek hozzád, akár úgy, mint akik azt mondjuk, hogy megismertünk, megvalljuk, hogy mindannyiunknak ugyanúgy szükségünk van ma reggel a te élő szavadra. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, a 10. fejezet 46. versétől az 52. versig. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid, Jézus fia, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és azt mondta: hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízz rá, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, hogy tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Márk evangélista, akinek az evangéliumáról mondják az Biblia magyarázók, hogy szenvedés története egy hosszabb bevezetéssel, azaz minden odafut ki, és mindenben az a fontos, hogy felmutassa, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki meghalt az egész világ üdvösségéért. Márk evangélista számára tehát az üdvösség az lelki látás. És a vak Bartimeus meggyógyításának a története, amit most olvastunk, ezt példázza. Az előző sorokban, fejezetekben arról lehet olvasni, hogy ott van Jézusnak a 12 tanítvány, akiket ő elhívott, és akiknek értenie kéne, hogy ki ő, akiknek látnia kéne, hogy kicsoda Jézus, de hát alapvetően nem értik, alapvetően vakok. Nem értik, hogy ha Jézus Isten fia, akkor miért kellene meghalnia? Ezekben a részekben háromszor beszél Jézus arról, hogy meg kell halnia, de fel fog támadni. Nem értik, hogy mi az, amikor halálról és feltámadásról beszél. Az egyik értelmetlen, hogyan halhatna meg a messiás, az utolsó idők királya, hogyan halhatna meg? Hát győzni jött. A másik meg lehetetlen, mert halottak nem támadnak fel. Nem értik, hogy mi köze ennek, amit Jézus mond, Isten uralmához, Isten országához, amelynek az eljövetelét hirdette. Nem értik, hogyha Jézus, sőt ők maguk is betegeket gyógyítottak meg, megkötözötteket szabadítottak meg, ha kiárat Istennek az ereje köztük, akkor ez hogyan vezethetne oda, hogy Jézusnak meg kell halnia? Vakok, akik nem látnak. Nem testi szemeikkel, nyilvánvalóan nem ott a hiány, a belső látás, a megértés hiányzik. Mert halljuk, hogy Jézus meghal, és Jézus feltámad. Eljut a fülünkig, eljut az értelmünkig. Csak nem tudunk vele mit kezdeni. Itt van, körülötted van, hétről hétre szembesülsz vele, és mégis az a tapasztalatod, hogy valahogy az egész homályos és zavaros. Tudod, érzed, hogy nem áll össze a kép. Nem fogalmaznád így, de nem látsz. És vágysz a világosságra. Ez többek tapasztalata újra és újra. Máskor azonban bosszant, hogy ha elmész, eljössz ide, miért hallod mindig újra és újra ugyanazt a történetet? Jézus halála és feltámadása történetét. Pont azt, amit értesz, de valahogy mégsem áll össze a kép, nem látod. A mi helyzetünk nem különbözik olyan sokban a Jézus korabeli tanítványok helyzetétől, de nem különbözik a köztük és köztünk eltelt 2000 év minden Jézus követőjének vagy keresőjének a helyzetétől sem. Sötétség, ború, homály, már-már azt hiszük, hogy dereng, aztán esetleg kiderül, hogy mégsem. Újra és újra. Márk evangélista szerint az üdvösség, a szabadság, az Istennel való élet lelki látás. De ez a lelki látás senkinek nem adatik meg magától értetődően. Mi a legtöbben abban a világban, akik itt vagyunk mindannyian, úgy születünk, hogy látunk. Fizikai értelemben a legtöbb embernek magától értetődően adatik, hogy lát. De Jézusra és Isten uralmának a természetére nézve mindannyian vakon jövünk a világra. Látás ebben az értelemben csak gyógyulás következtében születik. És így áll előttünk Bartimeusnak a története. Ezzel a történettel pedig a mai napon folytatjuk azt a körülbelül egy éve abba hagyott sorozatot Márk evangéliumából, amiben végig az lesz előttem, hogy azt akarjuk megérteni, azt akarjuk meglátni, hogy milyen út vezetett Jézus halálához és feltámadásához, és mit jelent látni és Jézust követni. Az a vágyam és az az imádságom ezekben a hetekben, hogy Bartimeussal együtt mindannyian mondjuk, kiáltsuk, Jézus, azt kívánom, hogy lássak. Hogy lássalak úgy, ahogy még soha nem láttalak. Hogy értselek és szeresselek úgy, ahogy még soha nem értettelek és soha nem szerettelek. Hogy kövesselek úgy, ahogy még soha nem követtelek. Ezért a mai igehirdetésben először arról beszélünk, hogy egyáltalán mit is jelent Jézust látni, aztán arról, hogy hogyan történik a gyógyulás, hogyan nyílik meg a szemünk, és végül egy kicsit arról, hogy mit jelent ez konkrétan ma, itt és most nekünk, mire hív minket, akár azok vagyunk, akik még keresünk, csak közeledünk, csak ismerkedünk, akár azok vagyunk, akik azt mondjuk, hogy hát mi már látunk. Mit jelent ez a történet? Mire hív minket? Mit jelent tehát Jézust látni? Márk nagyon röviden a következő választ adja erre a kérdésre. Egy sehova nem tartó, szerencsétlen emberből Jézus látása által, azáltal, hogy ő meglátja Jézust és találkozik vele, egy helyreállított ember lesz, aki egy új útra indul. A passzív sodortatásból aktív követővé lesz ez az ember, Bartimeus. A történet elején egy vak kódus ül az út mellett. Amikor egy evangélista leír egy történetet, akkor nagyon tudatosan szerkesztés. A szerkesztésben üzeneteket rejt el. Az első mondat ott ül az út mellett. A történet végén pedig azt olvassuk, hogy egy látó ember követi az úton Jézust. A kettő, a történet első és a történet végpontja között történik a csoda. De ez nem véletlenül van így. El akarja mondani, hogy az egyik helyzet a passzív sodortatás, a másik az aktív követés. A vakkoldus az, akit minden nap kivezetnek és kitesznek az út szélére, ott akkor abban a világban nem hiszem, hogy olyan önállósággal élhettek gyengén látó vagy vak emberek, mint hála Istennek ma élhetnek. Kiteszik tehát az út szélére, hogy legalább az összekoldult pénzből hozzájáruljon ahhoz, ahogy a családja őt eltartja. Képzeljétek el ezt, hogy el kell szenvednie, hogy kivezetik Jerikó városából a Jeruzsálembe vezető főútra. El kell hordoznia azt a kiszolgáltatottságot, hogy nem látja, hogy mi történik körülötte, csak hallja. Persze annál jobban hallja. El kell szenvednie a kéregetését, elutasítók durva válaszát. Amikor nem adnak neki, amikor ellegyintik őt maguk körül. El kell szenvednie, amikor atyáskodó módon alamizsnálkodnak vele, amikor aláhajló felsőprendűséggel adnak neki. Legalább olyan nehéz elszenvedni. Ki van téve a gúnynak, de ki van téve azon jó akaróknak is, akik úgy adnak, hogy közben éreztetik vele, hogy hát ő valójában senki és semmi. Meg kell várnia az estét, amikor eljönnek, hogy érte jönnek, hogy majd hazavigyék őt. Teljes kiszolgáltatottság. A történet végén pedig ez az ember lát, és mint látó követi azt, aki visszaadta a látását, pedig oda mehet onnantól, ahova akar. Onnantól aktív, onnantól bármerre elindulhat. Ő tudatosan úgy dönt, hogy Jézus után indul a jeruzsálemi úton, mondja Márk. Itt nem teszi hozzá, de aki a Bibliát olvassa, nagyon jól tudja, hogy ez az út, ez nagyon gyorsan Jézus halálába vezet. Pár nap, és Jézus a kereszten függ. Tehát mielőtt Jézus megnyitotta a szemét, passzívan sodortatott, miután meglátta Jézust, aktív követőjével lett. Ez két olyan állapot, amit a mai, modern, független és autonóm ember, tehát mi mindannyian, mindenképpen elkerülünk. Mind a két állapot olyan, amit alapvetően el akarunk magunktól utasítani. Miért? Az először azért, mert ki az, aki elismerné ma, hogy az élete valójában passzív sodortatás? Hogy ki van téve olyan eseményeknek és erőknek, amelyeket elszenved, és hogy valójában nem szabad? Másodszor meg azért van ez így, mert ki szeretné, ha az életének meghatározó dimenziója lenne az, hogy ő csak egy követő, valaki más nyomában jár, valaki más útján jár, valaki másnak rendeli alá az életét. Ez a követés, ez a tanítványság. Az első ellen, hogy passzívan sodortatnánk, tiltakozunk, mert nem lehet így. A másodikat meg nem akarjuk, mert ne legyen így. Hiszen az ember a maga ura akar lenni, és aki meg van győződve arról, hogy lát, az azt mondja, hogy saját magam jó irányba kormányozom az életem. De ha valaki eljut oda, hogy valamiért el kell, hogy ismerje, hogy nem láttam, vakon tapogatóztam, ez megtörténik velünk újra és újra, amikor felismerjük, hogy valamit fatálisan félreértettünk az életben, és látásra jutunk onnan, akkor nem azért akarunk újra látni, hogy valakit kövessünk, hanem akkor na végre most már kézbe vehessük az életünket. Egyik helyzetet, az egyikkel nem tudunk azonosulni, a másikat meg nem akarjuk sohasem. De hát Bartimeus gyógyulásának a története ezért lesz számunkra mintaértékű, paradigmatikus, mert elmond egy nagy bibliai igazságot. Tudnélik azt, hogy bizonyos értelemben az csak egy illúzió, hogy az ember a saját maga ura. Számos dolgokban persze önállóbbak, szabadabbak vagyunk, mint egy út szélére kitett vak kódus. De számos dologban pedig kiszolgáltatott az életünk. Lehet ez személyes, egyéni, kinek egy-egy életszakasz, vagy akár egy beállt állapot, lehet az egyén tehetetlensége, lehet betegség, lehet, hogy egy családi konfliktusban azt érje át valaki, hogy ki vagyok szolgáltatva, nem tudom megváltoztatni, lehet titkos vagy nem titkos szenvedélybetegség, bármiféle függőség, lehet egy korábbi élet, a korábbi életünknek egy olyan rossz döntése, aminek a nagyon súlyos következményeivel együtt kell élnünk, nincs belőle kilábalás, sodortatunk, megkaptuk, nincs mit tenni vele. De megsejtjük ezt a kiszolgáltatottságot gyakran nagyobb léptékben, társadalmi szinten is. Azáltal sodortatunk, hogy mikor és hova születtünk. Egészen más lehetőségeink, helyzetünk lenne, ha egy más korban, vagy egy más helyre, vagy egy más családba születünk, tudjuk jól. Vagy abban, hogy nem tudjuk, hogy a világnak melyik pontján történik egy napon, vagy éppen ebben az órában, ebben a pillanatban valami, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja a terveinket, az álmainkat, ami hatással van a családunkra, a gyermekeinkre, a szüleinkre. Ki vagyunk, sok szempontból ki vagyunk téve az út szélére. Olyan erőkön függ az életünk, amelyeket nem választottunk. Tehát azt, hogy az életünk kiszolgáltatott, ezt megsejtjük, megérezzük, átéljük. De a Biblia persze ennél tovább megy, amikor ezt a történetet elénk állítja, mert azt mondja, hogy egy sokkal mélyebb, személyes szinten vagyunk kiszolgáltatottak. És ez az, amit Pál úgy fogalmazott meg a felolvasott szakaszban, halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint. Azt mondja ezzel a Biblia, hogy tulajdonképpen lehetünk aktívak, sikeresek, akik kézben tartjuk az életünket, vagy lehetünk a másik értelemben az egy-egy élethelyzetben, vagy egyáltalán olyanok, akik úgy érzik, hogy ki vannak szolgáltatva különböző erőknek. Mégis van egy egyetemes, mindenkit elérő, mindent átjáró dermed bénultsága az embernek, amit a Biblia halálnak nevez. És ezzel a képpel túllépünk a vakság képén, a vak is kiszolgáltatott, de én értelemben a halott még inkább kiszolgáltatott, mert az már semmire sem képes. Egy teljes kiszolgáltatottságról beszél, és azt mondja, hogy ennek ki van szolgáltatva az ember élete, mert ahogy a vak nem nyitja meg a saját szemét, úgy a halott még kevésbé lehel életet önmagába. És az ember, amikor azt mondja, hogy szabad, hogy független, hogy azt tesz, amit akar, ez bizonyos szinten igaz is, meg jó is van így, de a Biblia azt mondja, hogy de van egy mélyebb szint, ahol nem vagy szabad, nem vagy független, annyira nem, hogy valójában halottak vagyunk. Ez pedig az Istentől való elszakítottság. Ez pedig mindaz, amit bűn, ami vétek alatt a Bibliaért. Istentől elszakadva, lelki értelemben halottak vagyunk. A másik állapot pedig, amiről szó van, és amiről Pál beszél itt, az pedig, hogy Isten az ő nagy szeretetéért életre keltett minket Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. És ebben megint nincs szabadság. Vele együtt, benne, általa, vele való közösségben van élet. Ez a tétje annak, hogy valakinek megnyílik a szeme. Passzív sodortatás, kitéve, kiszolgáltatva az útszélére, aktív élet követése Jézusnak. Egyikben sem vagyunk szabadok. Még radikálisabb képpel halál, vagy Jézussal együtt élet. Bartimeus ezt az ívet járta be ezen az úton. Hogyan? Hogyan történik a szemek megnyílása? A válasz az, hogy Bartimeus és Jézus gyógyító találkozásában. És a történet ebben is mintaszerű, mert minden látás, amiről beszélünk bibliai értelemben, minden látás Jézussal való találkozásból születik. A találkozás minden ember életében valahogy máshogy történik. Nincs két teljesen ugyanolyan találkozás Jézussal. De aki lát, aki azt mondja, hogy megismertem Jézust, aki azt mondja, hogy összeállt a kép, és Jézus személye, halála, feltámadása az életem meghatározó részévé lett, az biztos, hogy találkozott Jézussal. Lássuk hát ezt a találkozást. Ebben a helyzetben a vak koldus Bartimeus kezdeményez. Dávid, fia, Jézus, könyörülj rajtam. Mi kell ahhoz, hogy valaki kezdeményezzen egy ilyen találkozást Jézussal? Mi kell ahhoz, hogy Bartimeus megszólította Jézust? Ez nagyon, talán túlzáltan magától értetődő evidencia, de mégis hadd mutassak rá, mert sokszor éppen az evidenciákra nézve vagyunk vakok. Két dolog. Az egyik, hogy elismeri a szükségét és a rászorultságát. A másik elengedhetetlen tényező pedig hisz abban, hogy Jézus meg tudja nyitni a szemeit. A kettő együtt. Elismeri, hogy vak. A másik hiszi, hogy Jézus tud valamit tenni ezzel a helyzettel. Persze azt mondjátok, hogy hát nem nehéz Bartimeusnak elismerni, hogy vak. De azért egy kicsit gondoljatok ebbe bele. Próbáljunk elképzelni egy olyan társadalmat, mondjuk egy olyan falut, egy olyan falu közösséget, ahol mindenki vakon született. Ahol az a norma, hogy senki sem lát. És amikor megjelenik ott véletlenül egy látó ember, és megismerkednek, és elkezd a látó ember arról beszélni, hogy van több, mint ami a ti mindennapos tapasztalatotok, akkor kételkedve, gyanakvással fogadják őt, és hárítanak. Azt mondják, hogy hát nálunk az a norma, hogy nem látunk. És valószínűleg nem így fogalmaznák meg, mert a látásra már szavuk sincs. Nem, azt se tudnák mondani, hogy mi nem látunk, mert a látás nem jelent semmit. Ezért inkább azt mondhatnánk, hogy amikor ez az ember, ez az idegen megérkezik ott, és beszél színekről, fényről, látásról, akkor az ő szemszögükből nézve teljesen értelmetlen, amit az az ember beszél. Az ő szemükből nézve ez a külső idegen, ez semmit nem ért, semmit nem lát. Valójában az ő szemükből nézve ő van elveszve. Ő van kisebbségben, ő a vak. Talán értjük a példát. Nehéz egy olyan világban, mint a miénk, elismerni azt, hogy a mi legfőbb bajunk, hogy nem értjük, nem látjuk Isten uralmát, Isten valóságát Jézus által. Miért? Azért, mert a többség így van vele. És a többség nem gondolja, hogy vakok lennének. Sőt, a többség mit mond? A többség azt mondja, hogy ha valaki Jézus követője, az vak, sőt, sötét, értetlen, becsapott, megtévesztett. És ebben a helyzetben beismerni, Nekem, aki esetleg már keresem Jézust, vagy aki soha nem néztem szembe ezzel a kérdéssel, hogy Uram, én vak vagyok. Nekem alapvetően hiányzik valami. Nagyon, nagyon nehéz. Az első dolog pedig ahhoz, hogy valaki ebbe a találkozásba be akarjon lépni, és azt mondja, hogy Uram, látni akarok, azt kell, hogy elismerje, hogy hát én nem látok. És ezt nagyon nehéz elismerni ma. A másik eleme ennek a kezdeményezésnek, hogy Bartimeus hiszi, hogy Jézusnak van hatalma őt meggyógyítani. Ez megint nagyon magától értetődő, de ha nem lenne így, akkor nem kiáltozna az út szélén, de gondoljátok el, hogy mennyire furcsa, valószínűtlen ez a helyzet. Ha ül egy vakkoldus az út szélén, és jön egy ember, és a vakkoldus azt kéri attól a másik embertől, hogy add vissza a szemem világát. Nem tudjuk elképzelni, hogy nyilván azt, hogy ez a vakkoldus Bartimeus minden elhaladónak, aki hajlandó volt megállni, azt mondta, hogy add vissza a szemem világát, add vissza a szemem világát. Nem teljesen nevetséges helyzet lenne. Miért kér az egyik ember egy másik embertől ilyet, hogy add vissza a szemem világát? Ilyet senki nem tesz, aki normális. Kivéve, ha valami olyan hit gyújt a szívében, amiért ő hiszi, hogy ez az egy ember, Jézus, valamiért képes arra, amire nekem szükségem van. Nem tudjuk, hogy honnan fakadt ez a hit, de valahonnan fakadt ez a hit. Lehet, hogy ugye hát a történetek, a hírek mennek. Lehet, hogy hallott már arról, hogy Jézus meggyógyított embereket különböző betegségekből, meggyógyított vakokat. Lehet, hogy egyszerűen csak azt hallotta, az jutott el hozzá, hogy Jézusról azt mondják, hogy ő a Messiás, az utolsó idők királya Izraelben, és a Messiásról megírja az Ószövetség, hogy a vakok szemeit megnyitja majd. Lehet, hogy Bartimeus úgy ül ott az út szélén, hogy hetek óta, hónapok óta az van benne, hogy bárcsak egyszer ellene jönne ez a Jézus, akiről már hallottam, már rég érlelődött a szívében a hit, és vágyott arra a pillanatra, és most megragadja, bármi erővel megragadja, most itt van ez a Jézus, most gyerünk, történjen valami. De az is lehet, hogy korábban, amikor arról hallott, hogy ez a Jézus ez meggyógyít embereket vagy vakokat, szkeptikusan elengedte a füle mellett, és nevetett, hogy ez bolondság, és ilyen nincs. De ebben a pillanatban egyszer csak hirtelen feltámadt a szívében a hit. Nem tudjuk. Sokféle módon születik az a hit, hogy ez a Jézus képes valamit tenni az életünkkel. De minden esetre ez a kettő megvan benne. Vak vagyok, és ő képes segíteni. És ezért megszólítja őt, ezért kiált. És akkor jön a találkozás maga, aminek a létrejöttéhez ugye a fontoskodók miatt nem kevés kitartásra volt szüksége. És a találkozásban egy újabb váratlan akadály bukkan fel. Tudjuk, amikor végre ott áll Jézus előtt, akkor Jézus egy kérdést tesz fel neki. Mit kívánsz, hogy tegyek veled? Próbáljátok átélni ezt a helyzetet. Ott vagy, végre sikerül, és akkor azt mondja Jézus, mit kívánsz, hogy tegyek veled? Mi van a szívedben, amikor ezt hallod, ha te ott vakon ott állsz? Azt gondolom, ezek a szavak, ezek Bartimeus szívéig hatolnak, és erősen megpróbáló és megvizsgáló éllel. Mert tudjátok, az a kérdés ezen a ponton, hogy ez a hit, amiről beszéltünk, ez mennyire valóságos, azaz ki fogja-e mondani ebben a helyzetben Bartimeus, amit akar? Vagy az utolsó pillanatban megfutamodik, és azt mondja, hogy hát almizsnát szeretnék, mint mindenki mástól, pénzt. Biztos ismerjük a helyzetet, hogy jobban átéljük ezt, azért mondom, amikor valakitől kérni szeretnél valami nagyon nagyot, talán már készülsz rá, és amikor oda jutsz, hogy megtegyed, oda jutunk, hogy megtegyük, akkor nem merjük kimondani. Mert különösen a sokszor ívány a szerelmesekkel, amikor még ugye nincs kimondva a dolog, és nagyon készül valaki, hogy most megmondja, vagy megkérdezi szere, és oda kerül abba a helyzetbe, és elnémul, és nem meri kimondani. Vagy valamikor az történik emberekkel, hogy eleve úgy készülsz, hogy valamit nagyon-nagyon szeretnél, De már eleve eldöntöd, hogy ha az illető szóba hozza ezt a te titkolt vágyadat, akkor igent mondasz, ha ő nem hozza szóba, akkor viszont nem mondod ki. Ez egy ilyen bebiztosítás, hogy ha mondja, ha utal rá, akkor belevágok, ha nem, akkor nem. Gondold el, hogy ott van Bartimeus, és viszik Jézus elé. És ott van benne, hogy most van a pillanat. Most dől el, hogy fogok-e újra látni. Kiderül, hogy a nem vakon született. Fények, színek, arcok, emlékek tódulnak fel a fejében. Ha most nem, ha ez nem sikerül, akkor viszont nincs semmi remény. Bartimeust vezetik Jézus elé, és akkor Jézus felteszi ezt a szörnyen nehéz kérdést. Mit kívánsz, mit tegyek veled? És ezen a ponton próbára tétetik a hited. Miért? Ki mondod, hogy mit szeretnél? Vagy inkább visszavonulsz? Ki mondod, és ezért kockáztatsz? Mert amikor valaki kimondja ezt a kérdést, kimondja a szívevágyát ott és ezen a ponton Jézusnak, akkor kiderül, hogy létezik-e látás, hogy Jézus valóban megnyitja, meg tudja nyitni a szemed, a lelki szemeid, vagy inkább elkerülöd a hitnek ezt a kockázatát, mert Bartimeusra nézve még mindig jobb vakon kódulva az út szélén álmodozni arról, hogy lehet gyógyulás, mint egyszer és mindenkorra tudni, hogy nincs. Visszatérve a példához, még mindig jó álmodozni a szerelmesről, hogy hát ha szeret, mint megkérdezni és meghallani, hogy nem. De persze, ha nem mondom ki, és nem kérdezem meg, akkor az se történhet meg, hogy azt mondja, hogy igen. Ez a hitnek a merészsége, ez a hitnek a bátorsága, ez a hitnek a kockázata. Szóval Jézus csak annyit kérdez, mit kívánsz, hogy tegyek veled? És Bartimeus szívében felgyúlt az igazi hit, Mester, hogy újra lássak. Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Mit jelent ez nekünk ma? Mire hív minket ez a történet? Először hadd próbáljam összefoglalni azok számára ennek az üzenetét, akik még nem mondanák, hogy ők Jézus követői, akik nem mondanák, hogy látnak. Az a történet egyrészt tanít, másrészt meghív. Tanít. Ez a történet azt tanítja, hogy Jézust meglátni és megismerni nem emberi lehetőség és nem emberi képesség kérdése. Sem munka, sem intellektuális erőfeszítés, sem tanulás, sem valami érzelmi állapot elérése való törekvés, nem azonos a gyógyító találkozással. Egyik sem. A lelki szemek megnyílása nem fejlődés következménye, hogy majd egyszer oda fejlődsz, hogy látni fogod Jézust. A lelki szemek megnyílása nem erőfeszítés gyümölcse. Ha egy illusztrációval szeretnék élni, nem arról van szó, hogy egy besötétített üvegű szobában ülsz, ahol az ablakok belülről kormosak, és ezért sötét van, és egyszer csak rájössz, mert valaki azt mondja, hogy lemoshatod az ablakot belülről, és beárad a fény. Nem. Hanem egy olyan sötét szobába ülsz, ahol kívülről feketék az ablakok, és csak valaki kívülről tudja azt lemosni, hogy megnyíljon, beáradjon a fény. És éppen ezért, mivel ezt tanítja ez a történet, hogy ez nem emberi lehetőség kérdése, éppen ezért ez a történet és annak a főszereplője Jézus meghív. Mindig egy meghívás. Egy személyes találkozásba való meghívás. Mit kívánsz, hogy tegyek veled? Nézd meg, kérdése megelőzi a kérésed. Kérdése meghív, hogy kérjél. Hogy megszólítsd. Kimond, hogy imádkozz, Uram, hogy lássak. Hiszen megláthatod itt azt, hogy az imádság valójában koldulás. Semmim nincs, rád van szükségem. Mert itt nincs egyezkedés, hanem csak annyi van, hogy én koldus szegény vagyok, és nem látok, és te vagy az, aki mindent meg tudsz adni. Ő nyitja meg a szemeket. Hogy ez mikor jön el, azt ő tudja. Lehet, hogy ma csak annyit mond. Mit kívánsz, mit tegyek? És te csak azt mondod, hogy annyit küzdködtem már ezzel, annyira meg akartam érteni, annyira át akartam élni, még mindig sehol sem vagyok. Uram, ma add, hogy lássak. Mit üzen a történet azoknak, akik úgy tekintenek magukra, hogy elnyerték már a látásukat, és követik Jézust az úton? Ezt jelenti kereszténynek lenni, tanítványnak lenni, a gyülekezet tagjának lenni. Mit mond mindannyiunknak, akik így vagyunk itt? Ez a történet elsősorban emlékeztet, és az emlékeztetés által bátorít és buzdít. Azt mondja, hogy emlékszel arra, amikor találkoztál vele? Emlékszel arra, amikor valamilyen formában azt élted át, talán nem így mondtad akkor, nem így hallottad, hogy mit kívánsz, hogy mit tegyek veled, és te azt mondtad, hogy Mester, azt, hogy újra lássak. És láttál, és örömmel és hálával követted őt, kerested az akaratát, égett a szívedben az engedelmesség iránti vágy. Kapcsolat, közösség, láttad Jézust, követted őt, engedelmes voltál neki, örömmel éltél a vele való közösségben. De azért van szükségünk újra és újra azt a történetet hallani, újra és újra az evangéliumot hallanunk, mert mindannyian úgy vagyunk mi ezzel, hogy a látásunk elhomályosul. És egy idő után, ha nem mondjunk meg, akkor már nem látunk, csak emlékszünk arra, hogy valamikor láttunk. És nagyon nagy a különbség a kettő között. Ha egy példával szeretnék élni, akkor nem ott vagyunk már, hogy látjuk azt, aki előttünk megy az úton, és ezért követjük őt, hanem esetleg visszaültünk, leültünk az út szélén valahol, a porba, és ott esetleg nosztalgiával emlékezünk arról, hogy milyen volt egykor látni, még rosszabb esetben okoskodunk arról, hogy mit is jelent látni, és tanácsokat osztogatunk vakoknak, magabiztosak vagyunk, mindent tudunk arról, hogy milyen ez a találkozás, hogy mit jelent Jézust látni, csak már rég nem látjuk őt, és rég nem követjük őt az úton. Azon az úton, amely ugye, ahogy utaltam rá, kockázatos és áldozatos, mert amin Bartimeus követi Jézust Jeruzsálembe, az az út a virágvasárnapi dicsőség, Jézus bevonul Jeruzsálembe, ünneplik a nagypénteki kiszolgáltatottság, halál és a húsvéti feltámadás. Mire hívhat minket Jézus? Ahogy kezdtem, hogy lássuk őt, hogy értsük őt, hogy szeressük őt, jobban, mint bármikor láttuk, értettük és szerettük, és kövessük őt és engedelmeskedjünk neki ezen az úton, hogy tekintsünk bele halála és feltámadása nagy titkába, az értünk őt kiárat isteni szeretetbe. Befejezésül hadd mondjak egy kicsit egy személyes történetet is, egy élményemet a hét elején, ami a szívemben van azzal kapcsolatban, hogy mire hív bennünket Jézus ma, de nem csak ma, hanem ahogy lelkértében tekintek erre a sorozatra Márk evangéliumából, ahogy végigmegyünk, hogy hogy jutunk el Jézus haláláig, és mi történik ott, hogy mi ebben a kihívás. Egyik nap a héten valaki átküldött egy a gyülekezetből egy videót, egy olyan fiatal emberről, láttam már korábban, ez egy másik összeállítás volt, egy olyan fiatal emberről szólt, aki, lehet, hogy többen ismerik, aki biztosítás nélkül mászik meg több száz méteres sziklafalakat. Ami azt jelenti, hogy csak egyetlen rossz mozdulat, és zuhan a mélyben, és meghal. Azokat, amit ő megmászott, az soha senki nem mászta meg biztosítás nélkül. És kicsit beszél is erről, vannak ilyen riportok, ez egész kérdés, hogy bármikor meghalhat, miért csinálja, de ott van, de tenni kell, felkészül, koncentrál. Lehet, hogy egy nap abba hagyja, de most még csinálnia kell. És ahogy néztem ezt, különben így összeszorult, már attól, hogy mászik ott, mászik több száz méter alatta. meg felette, és összeszorul a gyomrom, és... És nagyon érdekes, mint néztem ezt a filmet, eszembe jutott egy előző napi olvasmányomból pár gondolat, ahol pedig egy amerikai teológus, Paul Tillich, a végső ügynek nevezi a hitet. Azt mondja, hogy a hit az a végső ügy, és ezt a következőt érti, három dolgot ért ez alatt. A hit végső ügy, azaz a hit az, ami számodra a legtöbbet jelenti, a hit, ami értelmet ad az életednek, és harmadszor a hit az, amiért hajlandó vagy minden mást feláldozni. Ez a végső ügy különben a mindannyiunk életében. Ami a legtöbbet jelenti, ami értelmet ad az életünknek, és amiért készek vagyunk mindent feláldozni. Mindannyiunk életében vannak dolgok, amik különben ezt jelentik. De a keresztény hit az ez kell, hogy legyen. És mint láttam, hogy ott van ez a férfi, ez a fiatalember, aki több száz méter űr felett leng, akár néha egy kézzel, ez teljesen világos, hogy ez az egész kérdés neki a legtöbbet jelenti, ez ad értelmet az életének, és erre mindent feltesz. És akkor az volt bennem, hogy mit jelent ilyen értelemben Jézus Krisztusban hinni, és Jézus Krisztus követőjének lenni. Amikor szinte illusztrálja a teljes odaadást, valaki, aki szerintem, nyilvánvalóan ez az én megközelítésem, egy végső értelemben hiába való dologra teszi fel az életét, és Isten mentse meg őt attól, hogy lezuhanjon, mielőtt abba hagyja. De mikor egy ember egy ilyenre oda teszi az életét, mit jelent nekünk Krisztust követni? És ezért nekünk így szól Jézus, ha erre a kérdésben homályosak vagyunk, mert azok, hogy mit szeretnél, hogy mit tegyek veled? És érted, hogy milyen kockázat van, ha most azt mondod, Uram, hogy lássalak téged, mint aki a legtöbbet jelentett nekem, mint ami teljesen és egyedül ad értelmet az életnek, mint amiért hajlandó vagyok minden mást feláldozni, ami azt jelenti, hogy úgy élni, mint ha ott lógnék a levegőben. Isten munkálja ezt bennünk. Bárha igent mondunk rá, ki tudja, hogy hova fog ebből, és ezáltal bennünket vezetni. Mit jelent Jézust követni az úton? Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te szent vagy, azaz egészen más, mindenen túllévő, egészen különböző, akit nem tudunk beletenni, belerángatni a saját elképzeléseinkbe, gondolatainkba, kategóriánkba, vallásosságába, aki mindig tökéletes vagy, szabad vagy, szent vagy. És ezért így jövünk most eléd, mert Te elénk jöttél, és azt mondjuk neked, hogy add meg, Urunk, hogy először vagy újra lássunk. Add meg, hogy lássunk. Hogy lássunk téged, mint aki egészen más vagy, mint a mi elképzeléseink, a mi gondolataink. Ha kell, Urunk, akkor mutass rá a mi hamis képünkre veled kapcsolatban, téves képzeteinkre, rossz elvárásainkra. És még hogyha ez nehéz is, fájdalmas is, áldozatos is, mégis kérünk, hogy hadd lássunk téged úgy, ahogy te valójában vagy. Ezért kérünk, hogy most és az elkövetkezendő napokban, hetekben formáld a mi szívünk látását, és add, hogy a hit valóban végső ügy legyen számunkra, mert mennyei atyánk, abban, ahogy Jézust teljesen, totálisan, visszatartás nélkül, őt a te fiadat odaadtad értünk a keresztre, a halálba, a pusztulásba, a kárhozatba, az egy egészen végső ügy volt a te számodra. És mi nem akarunk téged könnyebben venni. Ezért kérünk, hogy munkáld ki a mi életünkben, egészen konkrétan, a mindennapi valóságban, a mindennapi helyzetekben, hogy mit jelent, hogy te vagy, Urunk, számunkra a legfontosabb, nem ügy, hanem személy, hogy te vagy számunkra az, aki mindennek értelmet adsz, és hogy te vagy az számunkra, akiért hajlandók vagyunk mindent feláldozni. Add, hogy lássunk. És elét hozunk most, Urunk, a saját szükségeinket, a gyülekezet szükségeit és ennek a világnak a szükségeit, hiszen arra hívtál, hogy könyörögjünk, hogy kérjünk, hogy közben járjunk. Urunk, imádkozunk azokért az emberekért, akik vakok, süketek, koldusok, hajléktalanok a szó legvalóságosabb fizikai értelmében itt a városban. Imádkozunk azokért, akik segítenek nekik, akik melléjük állnak, akik tanítják őket, foglalkoznak velük, akik fejlesztik őket, akik ételt adnak nekik, akik fedelet adnak nekik. Hiszen te arra hívtál, hogy legyünk könyörületesek, és személyesen bennünket is vezess ebben. Ki tudja, hogy mikor, milyen lehetőséget adsz elénk, mire hívsz el, mit jelent téged követni az úton. Add egy engedelmes szívet, és áld meg azokat, akik már most ott dolgoznak, a vakok, a kiszolgáltatottak, a kitettek mellett. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik hatalmasok, befolyásosok, gazdagok, magabiztosak, sikeresek. Nyisd meg a szemeiket, legyenek politikai vezetők, gazdasági vezetők, adj nekik alázatot. Így imádkozunk országunk vezetőiért, hogy adj nekik alázatot, bölcsességet abban, ahogy vezetik ezt az országot. Imádkozunk megbékélésért, azért, hogy a te néped, Urunk, mi magunk, a te megbékélésednek lehessünk az eszközei, híd, politikai pártok, irányzatok, ideológiák, elkötelezettségek között. És ugyanakkor ragaszkodjunk a te igazságot, az Úr Jézus Krisztus, mindahhoz, ami igaz, ami tiszta, ami szent, ami becsületes, ami jó, ami szép. Urunk, hallottunk ma Jeruzsálemről, és mivel a te igéd mondja, ezért imádkozunk Jeruzsálemért. Áldást és békét kívánunk a szent városnak, ahol három vallás követői élnek nagy feszültségben. Imádkozunk, Úr Jézus Krisztus, Izraelért, imádkozunk az egész Közel-Keletért, ahol úgy tűnik, hogy újra nő a feszültség, ami háborúban sodródhat. Imádkozunk Iránért, imádkozunk mint azért, amit át se látunk, de azért, hogy könyörülj azon, hogy ne legyen háború. De megvalljuk neked, Urunk, hogy te vagy a békesség fejedelme, és tudjuk, hogy a békességnek a korszaka az benned közeledít el, benned érkezik el. És ezért megvalljuk, hogy a mi végső reménységünk az Úr Jézus Krisztus, hogy te, mint ennek az egész világnak az Ura, a Királya és a Szabadítója, egy nap visszajössz, és mindent újjáteremtesz. A mi végső reménységünk az új ég, az új föld, az új Jeruzsálem. Így hozzuk hát eléd szükségeinket, kéréseinket, hittel, bizalommal, és köszönjük, hogy te meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.